Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az Apple-ről tudni lehet, hogy a saját eszközei, hardverét és szoftverét a lehető legnagyobb mértékben próbálja összehangolni. Minden évben próbálnak valamilyen újdonságot hozni, legalábbis ez így nézett ki. De az elmúlt időszakban nem érkezett meg a nagy meglepetés faktor. Sokan azt gondolták, hogy az idei WWDC-n, az Apple legnagyobb rendezvényén behozzák a lemaradást. Annak ellenére, hogy voltak érdekességek, az állunk nem esett le. Természetesen a későbbiekben ezek a hardverek és szoftveres megoldások képesek lehetnek bebizonyítani, hogy tévedtünk, és méltán megérdemlik, hogy a piac csúcsának nevezzük őket. Témánk minden, amit az Apple megmutatott. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Nagy szeretettel köszöntöm Palko Attilát, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársát a mikrofonok előtt. Attila, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba.
Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a mikrofon előtt, vagyis a világom kapuja előtt, tulajdonképpen a világomban. Egy olyan Apple világot teremtettem magamnak, amiben minden mindennel szimbiózisban van. Telefon, óra, számítógép, tablet, tévé, router, ugye az időkapszula, tehát minden a Apple. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Lesz ebben a műsorban minden, ami a jó levesben van. A tény, hogy lesznek olyan dolgok, amiket nagyon alapfokon is el fogok magyarázni, de olyanok is, amik csak vájtfülőeknek van, mert ugye elég mélyre menő dolgokra alapulnak. Na, de azokat is megpróbálom érthetővé tenni, úgyhogy bátran hallgassanak, mert jönnek az érdekességek.
Mielőtt belevágunk az idei WWDC-be, térjünk ki a két évvel ezelőtt bemutatott M1-es csipre, ami az Apple saját fejlesztése volt. Sokan dicsérték, de sokan szítták is. Idén megjelent az új M2-es processzor, ami a leírások alapján a virtuális teljesítmény szintjén rengeteget fejlődött. De vajon képes lesz hozni ezt az előrelépést a gyakorlatban is? Illetve az M1 után az Apple piacra dobta az M1 Pro és M1 Max chipeket is. Akkor most miért is volt szükség egy teljesen új processzorra?
Mindenekelőtt hadd foglaljam röviden össze, ami az Apple WWDC 2022-es konferencián történt, amit bemutatott az Apple a legújabb fejlesztéseiket egy mondatban, aztán boncolgatjuk a procikat is, meg a szoftokat is. Nos, bemutatásra kerültek az új MacBookok, az Air és a Pro, amik tartalmazzák a következőket. Az Apple M2-es chippet, velük egy új macOS-t, a Venturát, valamint megjelent az új iOS 16 tabletekre. Na, de térjünk vissza röviden az M1-es chippekre. Az Apple első kifejezetten a Mac-hez tervezett chipje elképesztő teljesítményt, egyedi technológiai megoldásokat és piacvezető energiatakarékosságot kínál. Ráadásul a kezdetektől fogva a macOS-hez a világ legfejlettebb asztali operációs rendszeréhez lett tervezve. A wattonkénti teljesítmény hatalmasat fejlődött, így minden Apple szilíciummal chippel ellátott Mac egy teljesen új teljesítményszintet képvisel. Persze, az internet tele van már az új gépek tesztjeivel, de ezek legtöbbje csak lefuttatja a szokásos tesztszoftvereket, ugye a Geekbench-et, a Cinebench-et, stb. És ennyi. Hiszen erre vannak az emberek rágerjedve. Nincs is ezzel semmi baj, hiszen adnak egy jó számot arról, hogy a másik géphez viszonyítva mennyivel több pontot ér el az új gép, vagyis mennyivel lehet gyorsabb. És itt jön a klasszikus tévhit. Mert sokan úgy hiszik, hogy ha sok maga a gépünkben, akkor az baromi jó gép lesz. Mindegyike mindig dolgozik, és így eszméletlen gyors lesz a gép. Na de ez nem igaz. Mert a feladatfüggő dolgok és az M-szériás csipekben külön vannak olyan CPU magok, amelyek nem erősek, ezért kevés energiát fogyasztanak, és az internetezéshez, valamint a filmnézéshez elegendőek. Az M1 esetén 4 erős és 4 energiahatékony CPU van, míg az M1 Pro esetén 6 erős és 2 energiahatékony mag van alapból, de ezt kicsit több pénzért még megfejelhetjük plusz 2 erős maggal. Na most az M2-es chip az az M1-es utódja, ez elég logikus. Ez az Apple új generációs csipje, ami az eddigi legfejlettebb Apple technológiát tartalmazza, és innentől ezeket fogjuk majd a MacBookokon látni, legyen az Air, vagy legyen az MacBook Pro. Körülbelül egy 18%-os teljesítménynövekedés történt CPU szinten és GPU szinten, ami a grafikus processzor, tehát a videó feldolgozásnak a processzora, szintén 35%-kal lett erősebb. Ami annyit jelent, hogy 8 magos processzorral rendelkezik, de már 10 grafikus magja van a 8 helyett. Memória mennyiségben is bővült 8 GB-tal, tehát az eddigi 16 GB helyett 24 GB van. Már probléma nélkül kezeli a 4K és a 8K felbontású videókat, ugye ez nagyon szükséges, ugyanis lassan a Full HD az egy kiöregedett technológia lesz. És az egyszerre futtatható processzorok száma is nőtt 40%-kal, valamint energiatakarékosság szempontjából is előrelépés történt. Most itt én láttam egy pár olyan tesztet, ahol összemérték az M1-est és az M2-es csippet, és amit megfigyeltem, hogy mintha egy kis csúsztatás történt volna, ugyanis az M1-es csipnek a mérési görbéje picit lennebb kezdődik, mint az M2-ösnek a mérési görbéje, így logikus, hogy az M2-ösnek a mérési görbéje picit fennebb került. Tehát ez a 18%-os teljesítmény, én remélem, hogy valós, de majd meglátjuk az igazi tesztelésekkor, ugyanis hamarosan kéne érkezzenek ezek a gépek a chippel felszerelve. Az M1-es chiphez viszonyítva az M2-es órajele 3,2 GHz-ről majdnem 3,5 GHz-re nőtt. Ennek eredményeképpen az egymagos teljesítmény állítólag 11,56%-kal, míg a többmagos teljesítmény körülbelül 19,45%-kal emelkedett az M1-es chiphez képest. Fontos szem előtt tartani azt is, hogy bár az új MacBook Pro és a MacBook Air modellt is az M2-es fogja meghajtani, a benchmark eredmények eltérőek lehetnek. A MacBook Pro aktív hűtéssel rendelkezik, míg a MacBook Air esetében ventilátor nélküli passzív hűtés alkalmaznak, tehát az egy ilyen hűtőborna csak, nincsenek azok a ventilátorok, nincsen, ami úgymond extrába hűtse a szoba hőmérséklet vagy a terem hőmérsékletéhez képest, amiben használjuk. A MacBook Pro ventilátora ugye lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig tartson fent nagyobb teljesítményt, míg a MacBook Air órajele csökkenésével tartja magát hűvösen. Tehát abban a pillanatban, amikor mi túlfeszítjük a húrt a MacBook Airen, akkor ez bizony a teljesítmény csökkenésével fog járni. Na most az M1 Pro általánosságban mintegy 60%-kal, ami elég sok nagyobb teljesítményt kínál, mint a sima M1. Az Apple azt állítja, hogy az M2 chip 18%-kal gyorsabb, mint az M1 modell. Tehát az M1 Pro azért még mindig jelentősen előnyben van, hogyha kiszámoljuk a 18%-tól ugye a 60%-ig a különbséget. Tehát itt azért egy kicsit nyögvenyelős ez az újítás, ez az újdonság, úgy elnevezték M2-nek, de valójában még egy M1 Pro-val én simán tudok olyan teljesítményt generálni, mint az M2-sel. Lehet, hogy majd a későbbiekben megjelennek ugye a további változatok. Tehát gyaníthatóan több magos teljesítményben is előbbre lesz az M1, mint az M2. A GPU tekintetében az Apple szerint az M2 35%-kal gyorsabb, mint az M1. Az M1 Pro viszont 16 GPU maggal és sokkal nagyobb memória sávszélességgel körülbelül kétszer olyan gyors, mint maga az M1. Tehát arra számíthatunk, hogy az M1 Pro továbbra is körülbelül 40%-os előnyben lesz az M2-vel szemben. Az egyetlen terület, ahol beelőz az M2, az a Neural Engine, hiszen itt a teljesítmény 40%-kal nőtt az előző generációhoz képest. Ez főleg a mesterséges intelligenciához kötődő feladatoknál jelent előnyt. Tehát az M1 Max chippel való összehasonlításnál már nagyobbra nyílik az olló, bár a CPU magok száma megegyezik az M1 Pro modelljével, viszont a GPU teljesítmény 2,5-szöröse, tehát azért ez már egy elég jó teljesítmény az M2 chip értékeinek, és ehhez jön még a dupla memória sávszélesség. Az M1 Ultra esetében már vitán felüliek az értékek, hiszen ez tulajdonképpen két darab összeragasztott M1-es chip. A 20 magos CPU, a 64 magos GPU és és a 2x16 magos Neural Engine többszörös szorzóval repítik a képzeletbeli dobogóra ezt a csippet, az M2-es csippet maga mögé utasítva. Ez azért egy kicsit szomorkás. Amennyiben valaki most áll a gépvásárlás előtt, tehát ne hezitáljon, az M1 Max vonalával hosszú távra bebiztosíthatja magát. Érdemi teljesítmény növekedés előreláthatólag majd az M2 Pro, az M2 Max vagy az M2 Ultra verziójával érkezhet, gondolom. Remélem. Én nagyon várom ezt a teljesítmény növekedést, ugyanis, amint mondtad a műsor elején is, hogy hát nem nagyon kényeztetett minket el az Apple olyan hatalmas nagy újdonságokkal.
Az M-kategóriás csippekkel együtt megjelent a Rosetta is, ami egy emulátor. De ez micsoda, és miért volt erre szüksége az Apple-nek, amikor kiadta a saját processzorjait?
Mindenki mindenkivel ugye kombinálódni akar, és hogy minden mindennel működjön. Körülbelül ez a Rosetta, de fejtsük ki, hogy mi ez pontosabban. Tehát az elődjéhez hasonlóan, most ugye már a Rosetta 2-esnél tartunk, egy olyan keretrendszer, amely ezúttal az Intel ARM átállást támogatja. Tehát az Intel-es kód Apple Silicon alapú chipeken, például az M1-es processzoron való futtatását biztosítja. Tehát ez a Rosetta. Most a Rosetta 2-t a cég még régebb a macOS Big Sur-ben ahhoz kapcsolódó verziójában jelentette be, azonban úgy tűnik, hogy egyes országokban az Apple ki fogja ezt kapcsolni. Van egy Steve Moser iOS fejlesztő, olyan kódra bukkant a macOS Big Sur-ben a 13. beta verziójában, amelynek a framework eltávolítása után azt írja, hogy ez a frissítés eltávolítja a Rosettát. A Rosetta többé nem érhető el ebben a régióban, a Rosettát igénylő alkalmazások többé nem fognak futni. Ez az angolról való magyarra lefordítása körülbelül annak, amit ott a kódban találtak. Tehát fontos megjegyezni, hogy mindez egyelőre találgatás, ugyanis én most a napokban is megnéztem, és még mindig fel lehet installálni a Rosettát. Még ez az eltávolítás konkrétan nem történt meg. Az Apple még egyáltalán nem tiltotta le, tehát még tudjuk, hogy ez működik. Ha egyáltalán sorra fog kerülni ez az eltávolítási lépés, ezt pontosan még nem lehet tudni, de vannak utalások rá. Lehetséges, hogy ez a kód csak óvatosságból került bele a rendszerbe, hogyha bármi van, akkor egyből adnak egy frissítést, és akkor leszedik a Rosettát. Tehát konkrétan ez csak az Apple tudja szerintem. De miért lenne szükség például ilyen óvatosságra? És akkor itt vissza kell kapcsoljak 2017-be. Akkor történt, hogy a Microsoft elkezdett dolgozni a Windows 10 egy olyan változatán, ami ARM chippeken futott, tehát az ARM chippen. A Microsoft az Apple-höz hasonlóan szintén bejelentette, hogy az átállás megkönnyítése érdekében egy Intel 32-bites emulációs réteget is kifejleszt. Az Intel azonban közbelépett, mert persze, hogy nagy a versengés, meg mindenki saját magának akar minden piacot, és jogilag fenyegette meg a Redmondi céget, hogy a 32-bites architektúra az Intel szellemi tulajdonát képezi, és kifejezetten engedélyük nélkül nem emulálható más processzorokon. A Windows 10 ARM kiadása egyébként csak nemrégiben lett képes arra, hogy 64 bites Intel kódon fusson. Eddig csak 32 bites kód végrehajtást támogatott. Ennek köze lehet az Intel szabadalmaihoz, és lehet, hogy az Apple az esetből tanulva ugyanerre az esethőségre készült fel.
Egy új processzorhoz új számítógép, jelen esetben új laptop is dukál. Ez pedig az új MacBook Air, amiről már szó volt a műsor folyamán. Ez egy teljesen új dizájnt kapott. De ezen kívül történt vele valami igazán érdekes?
Eljelentették a két laptopjukat, a MacBook Air-t és a MacBook Pro-t, amiket M2-es csippekkel láttak, de egy kicsit részletezzük a dolgokat. Ennek a két laptopnak a megjelenését állítólag júliusra ígérte az Apple, viszont én úgy tudom, hogy konkrét dátumot, tehát egy pontos napot még nem árultak el. Én várom ennek a megjelenését, és várom a benchmarkokat is, de mondom, hogy azok, amit mondtam korábban, azok a tesztek, azok elég relatívak. A MacBook Air sorozattal az Apple, ugye köztudott, hogy ez a legsikeresebb sorozat, könnyű, vékony. Ezzel pedig egy új generációs M2-es chipet is fogunk kapni. Az eddigi legfejlettebb változata jött létre a MacBook Air sorozatnak. Remélem, hogy ugyanolyan sikere lesz, mint az előző éreknek. Hát a MacBook Air megmaradt a megszokott egészen könnyű és vékony kialakításnál. Képernyőjének méretek nagyobb lett, és kapott egy jobb minőségű kamerát is. A MacBook Air elérhető lesz a megszokott Apple színekben. Árban kisebb, drágább lett, mint elődje, hát nyilván újabb technológia, és akkor ilyenkor lehet kaszálni egy picit. Nyilván a teljesítményben történő fejlődés miatt is drágult. Ugye volt szó a MacBook Pro-ról is, ami egy nagyobb teljesítményű laptop, amiben szintén M2-es chip van ugyanúgy jelen. Még hozzátenném, hogy az első M1-es gépek 2020 novemberében a MacBook Air, a 13 colos belépő MacBook Pro és a MacBook Mini voltak. Tehát ezek az M1-es chipek. Épp ezért egyáltalán nem meglepő, hogy az M2-es chip megjelenésén is majdnem ezeket a gépeket vette elő az Apple az almáriumból, csak ezúttal a szegény Mac Mini kimaradt a buliból. Na, de nézzük meg, hogy mit tud az M2, és hogy néz ki az új MacBook Air. Ugye az M2-es chip azonos teljesítmény mellett kevesebb energiát fogyaszt, ez például a MacBook Airnél egy óriási előnyt jelent, ugyanis növeli az akkuidőt, és 18%-kal magasabb teljesítményt kínál. Na, ezt majd meglátjuk, egyelőre elmondom, de fizikailag majd meglátjuk, amikor pontosan a kezünkben lesz a laptop, és tényleg fizikailag le lehet tesztelni. Memória tekintetében is fejlődött az M2, most már kétszer nagyobb sávszélességgel tudja elérni az egyesített memóriaterületet, ami a processzor és az integrált grafikus gyorsító is használ, és a RAM mérete akár 24 GB is lehet, és itt az akárt azért mondtam, hogy akár, mert jó pénzért lesz 24 GB-os. A grafikus teljesítményben ugye 35%-os ugrásról beszél az Apple, és akár 10 GPU-mal is választható lesz majd az M2-es felszereltség a MacBook Air-ben. Persze ezt sem teszik majd ingyen. Most egyből azzal kezdték a prezentációt, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy a MacBook Air a világ legnépszerűbb laptopja. Így indult, startból. Ami igaz. Nagyjából ez így is van. Az Airnél nem csinált semmi őrültséget az Apple, pedig én vártam volna valami tényleg, nem tudom, egy átlátszó képernyőt, vagy egy valami kicsi pluszot, nem csináltak semmi őrültséget. Nagyon vigyáztak arra, hogy ugye ez egy piacképes laptop legyen, nem távolítottak el csatlakozókat, vagy funkcióbillentyűket. Az új MacBook Air teljesen tökéletes választás lehet annak, aki jelenleg is egy MacBook Air-t használt. A kijelző tetején is megjelent a szenzorsziget, és maga a kijelző is kicsit magasabb lett. Tehát a képátló a 13,3-as hüvelyről megnövekedett 13,6-ra. Ez a megújulás 64 pixellel magasabb képet jelent, tehát a felbontás az most a 2560x1600-asról 2560x1664-re nyúlt ki. Az M1-es érhez képest a kijelző fényesebb lett, most már akár 500 nájc fényerővel is képes világítani. Az előző ér a trackpadnél vékonyabb volt, tehát úgy elhegyesedett előre. Vékonyabb volt elő, mint hátul a zsáneroknál. Ezért 0,4 és 1,6 cm-es vastagság között váltakozott, tehát úgy bevastagodott befele. Nagyon vékony hatást keltett. Az M2-es modell azonban végig egyforma, tehát valamiért visszahozta az Apple ezt a kockásabb, ilyen szolidabb formát egy picit. Aztán kíváncsi leszek, hogy élőben ez milyen hatást fog majd kelteni. Továbbá a FaceTime kamera is javult. Az előző modellben található 720 pixeles variánsot egy 1080 pixeles, tehát Full HD-s felbontású váltotta fel. Hangban is állítólag jobb lett az M2-es chippel szerelt ér. Térhangzást támogató AirPods modelleknél képes fejkövető hatást is emulálni, és van 3,5 mm-es jack csatlakozója, ami támogatja a nagy impedanciájú fülhallgatókat. Ami sajnos, hogy az új modell ára elég drága lett, viszont ezzel az árazással az Apple valószínű el fog ijeszteni jó pár potenciális vásárlót, annak ellenére, hogy az új gép már 4 színben is elérhető, tehát próbálják ellensúlyozni azt, hogy drágább, ugye picit bővebb választékot kínálnak, éjfekete, csillagfény, asztrószürke és ezüst, és ez nagyon hajadzik a telefonokra, tehát hogy próbálják ugyanabba a kategóriába begyömöszölni, így színezés szempontjából, mint a telefonjaikat. Most a MacBook Pro M2. Ugye ez is egy újdonság volt. Itt néztem, vártam, tátottam a szám, és aztán egy kicsit olyan keserű szájízzel tovább lapoztunk. Ugye a MacBook Air az egy izgalmas új dizájnt és új chipet kapott, sajnos azonban a 13 colos MacBook Pro az már nem járt ilyen jól. Persze, ha az áremelkedést nézzük, akkor ez inkább szerencse, hiszen az új M2-es MacBook Pro-nál az Apple nem emelt árat. Tehát megpróbálja még a esetleg potenciális klienseket, vagy azokat, akik ugye át szeretnének állni Apple-re, egy többé-kevésbé jobb géppel oda csalogatni, és akkor, ha megtetszik a gép, akkor majd meg fogod venni a következő generációs drágább árazású MacBook Pro-t is. Szerintem ez a stratégiája, ezért nem emeltek árat, és ezért is tartották ezt meg ebben a szegmensben. Az új MacBook Pro csak chipben tér el elődjétől. Na ezért voltam én szomorú. Tehát, hogy oké, kapott egy dundibb chipet, egy nagyobb teljesítményt, viszont egy MacBook Pro-nál az ember várja az olyan újításokat, hogy kifoljon a szemetőle. de nem jött. Így sokkal több szót nem érdemes erről beszélni. Most már tudjuk, hogy a horizonton ott vár minket ugye az M2 Pro, az M2 Ultra és az M2 Max is, remélhetőleg. És olyan csippeket fogunk kapni a kedvenc Cupertino-i cégünktől, amelyek hasítani fognak, remélem. Nagyon remélem, hogy nem csak valami kicsi belepiszkálás lesz ezekbe, és kicsit ott megtolják a már létező technológiát.
De szó volt az Apple CarPlay-ről is a WWDC-n, vagyis az iPhone élmény négy keréken. Így fogalmaznak, de vegyük egy kicsit ezt a kezdetektől. Mi is az az Apple CarPlay, hogyan épül fel, és mit mutatott be most nekünk az Apple?
Ugye ezt picit külön választottad a többi újdonságtól, de az Apple ezt egybevette a bemutatás során előterjesztett újdonságok között. Viszont jól van, beszéljünk akkor külön erről a témáról, aztán majd tovább lapozunk a szoftverekre, meg a többi telefonra, a tabletre történő fejlesztésekre is. Hát igen, az Apple CarPlay, vagyis az iPhone élmény négy keréken így fogalmaznak, de vegyük egy kicsit a kezdetektől, most visszalapoznék 2014-re. Az Apple ugye akkor azt írta 2014-ben, hogy régóta dolgoznak az iOS autós integrációján, ugye a 7.1-es, tehát az iOS 7.1-es előzetes verziójának köszönhetően. Így az is aztán kiderült, hogy korábban használt iOS-t tulajdonképpen in the car az volt a, tehát az autóban az volt az első, az indítási elnevezése, de aztán átnevezték CarPlay-nek. És akkor a CarPlay segítségével az iPhone összes a vezetés közben szükséges funkciója az autó beépített kijelzőjére kerül át, már amelyiknek van ilyen kijelzője természetesen. Így például a navigáció, hívások, az üzenetek kezelése, a zenehallgatás, mind olyan módon, hogy közben az útra tudjunk koncentrálni. Tehát a vezetés biztonsága volt az egyik faktor, ami ezt a CarPlay-t kiváltotta. Ugye sokan bütykölték a telefonjukat, persze nem felnézünk, hanem lenézünk, egy SMS, egy bármi, egy kis zenét váltok, és a baleset az pillanatokon belül megtörténik. Na ezt akarta ki küszöbölni az Apple ezzel a CarPlay-jel. Ugye csak bedugjuk az iPhone-t a kábelre, ez nagyon fontos, hogy a kábelre, és indulhatunk. Tehát ez a 2014-es állapotot tükrözi. A CarPlay támogatja a Siri hangvezérlést, tehát kifejezetten a vezetés közben előforduló lehetőségekre készítették ezt fel. Természetesen támogatja az autó saját vezérlőit, legyenek azok gombok vagy érintőképernyő. Emellett az így használható alkalmazásokat is újra tervezték, így a szemünk még azok használata közben is az úton lehet, ami egy nagyon fontos dolog természetesen, ezt már nem bírom hangsúlyozni. A CarPlay segítségével az Apple térképek az autó navigációs rendszerévé válnak. Olyan turn-by-turn navigáció lesz, tehát hogy lépésenként mutatja, hogy merre kell nekünk mennünk, közlekedési információkkal és a várható útidővel. Még egyszer hangsúlyozom, ez 2014. A CarPlay képes felajánlani a várható úti célokat az e-mailben, üzenetekben érkezett, vagy az egyes névjegyekben, vagy naptárakban megadott címek alapján is. A hívások indítása, fogadása, vagy a hangposta meghallgatása ugye a Siri segítségével sokkal kényelmesebbé válik. Egyszerűen csak kérnünk kell, és szinte mindenben a segítségünkre lesz. Itt persze megjegyzem, hogy a Siri akkor működik csak, hogyha van internetes kapcsolatunk is, tehát ahol nincsen jel, ott Siri sincs jelen. A Siri segítségével az üzenetek felolvashatóak, megválaszolhatóak, így rá sem kell pillantani majd az iPhone-ra, írja akkoriban az Apple, mintha csak egy titkárnőnek diktálnánk, aki mindent elvégez helyettünk. A CarPlay segítségével minden zenénk elérhető, de az adott esetben az iTunes rádiót is hallgathatjuk a jármű beépített vezérlőivel irányítva, vagy csak mondjuk meg Sirinek, mit szeretnénk hallgatni. Kb. Így jellemezték akkoriban a CarPlay-t. Ami természetesen nagyon futurisztikus dolog volt, tehát hogy mára nekünk ez most már egy picit úgy normális, elteltek az évek, de akkor egy hatalmas lépés volt ez előre, ugye, hogy mindent hanggal irányítunk, meg mindent meg tudunk jeleníteni, és mindezt úgy, hogy ugye a telefont kábelen keresztül csatlakoztatjuk az autóhoz. Aztán megjelent, ám teljes mértékben csak úgy lehetett használni, ugye, ha a kábelt használom. Már amelyik autónál lehetett csatlakoztatni a kábelt, mert ugye szükséges volt az autóban elhelyezett USB port is. Tehát a Lightning kábel és az USB port az kellett kommunikáljon, és akkor ez az autóban lévő USB porton keresztül történt, ez meg össze volt kapcsolva ugye az autónak a rádiós rendszerével. Tehát az autó konzoljában lévő Apple CarPlay támogatás is elengedhetetlen volt, és ugye régebb azért nem támogatta az autó konzolja az Apple-t annyira, tehát úgy nagyon Androidra fejlesztett fejlesztették ezeket. Viszont például az amerikai körében ez egy nagyon nagy hasadást okozott, mert egyesek elkezdték csak azokat az autókat vásárolni, amelyek ezt a CarPlay-t támogatják. Ezért akkor egy ilyen nyomás került az autóiparra, és akkor mindenki kezdte sorra integrálni ezt, mert ugye rájöttek, hogy azért mégis jó lenne azt az autót eladni, ha már megcsinálták. Na de ugorjunk az időben, 2021-ben bejelentették a vezeték nélküli CarPlay-t. Na most ez azt jelenti, hogy a kábelt szépen eltehetjük. Tehát a telefon vezeték nélkül csatlakozik az autó konzoljára. Ez azért nagy dolog, mert ugye megszabadulunk a kábeltől, amivel ahhoz, hogy a zenehallgatáson túlmenő funkciókat elérhessük, rá kellett fizikailag csatlakozni. Tehát zenehallgatást azért Bluetooth-on is lehetett végezni, de hogyha én többet akartam a telefontól, akkor ezt a kábelt sehogy sem tudtam kiiktatni. Na most ezt megoldották ezzel a CarPlay-jel, ami 2021-ben be lett jelentve. De miért nehéz ezt a kábel nélküli csatlakozást megvalósítani? Mert vezeték nélkül ugye Bluetooth-on kapcsolódik a telefon a kocsira. De a Bluetooth nem tud olyan sávszélességű adat közlést lebonyolítani, márpedig minél több funkciót akarunk párhuzamosan elérni, annál több, és annál nagyobb mennyiségű adatcserére van szükségünk a telefon és az autó konzolja között. A vezeték nélküli CarPlay Bluetooth és Wi-Fi kapcsolaton keresztül működik, tehát lehetővé teszi, hogy egy iPhone kábel nélkül csatlakoz a konzolra, és úgy küldje az információkat. Amellett, hogy kényelmes, a vezeték nélkül kapcsolat egyre fontosabb szerepet kap, és akkor eljutottunk a 2022-es WWDC-hez, a CarPlay 2.0. Ugye ez volt vitathatatlanul az egyik legizgalmasabb dolog, amit az idei Worldwide Developer Conference-en bemutatott az Apple, de ami különösen lenyűgöző az új technológiáról az, hogy mennyire előrevetítheti az elkövetkezendő sokkal nagyobb dolgokat. Na és már is kifejtem, hogy mire gondolok. Végül is bármennyire is lenyűgöző ez az új autós élmény, még mindig szerintem évek választanak el attól, hogy a műszerfalat a közelben találja meg a CarPlay Apple. Úgy egyből rácsatlakozzon. Ez azt jelenti, hogy a közelben találja meg. Tehát megköveteli az autógyártóktól, hogy csatlakozzanak hozzá, és bár az Apple azt mondta, hogy szinte mindegyikükkel beszélt jelenleg, bárki sejtheti, hogy hányan kötelezték el magukat az új technológia bevezetése mellett. Még azok számára is, akik már dolgoznak az ötleten, az Apple azt mondta, hogy csak 2023 végén fogjuk látni az első ilyen jellegű járművek bejelentését. Tehát ne higgyék azt a kedves hallgatók, hogy még nincs CarPlay, hanem a CarPlay 2.0-ról beszélünk. Tehát azokról a tulajdonságokról, amiket az előbb elsoroltam. Na, és itt egy kicsit cselez is az Apple véleményem szerint. Ez a vezeték nélküli CarPlay 2.0 az a fajta lépés, amelyet az Apple már az évek során tett, és ugye az emberek akkoriban kapkodták a fejüket. Tehát valószínű az Apple-nek nem könnyű, hogy meggyőzze az autógyártókat, hogy alkalmazzák ezt az új funkciót, különösen akkor, ha megkívánja tőlük, hogy soha nem látott mértékű irányítást adjanak fel szabadalmazott autós rendszereik felett. Tehát az Apple-nek elég nehéz dolga volt az iOS 13 több képernyős támogatásához, és nagyságrenden valószínű, hogy nehezebb lesz, sőt, biztos, hogy nehezebb lesz. Azonban egy új autógyártó van a láthatáron, amelyet biztos, hogy az Apple nem kell meggyőzzön. Hát az maga az Apple. És ez az a parányi csel, amiről beszéltem, a CarPlay 2.0. Valójában erről van szó. Persze az Apple szívesen látná, ha az autógyártók ezt alkalmaznák, és sok jó oka van rá, de még ha más cégek nem is harapnak rá, az Apple valójában azt csinálja, hogy kedvet csinál saját autóipari ambícióihoz. Tehát az egyszerű válasz az, hogy az Apple meg akarja mutatni a fogyasztóinak az autóját. Tetszik, amit itt látsz? Akkor imádni fogod az Apple autót. Továbbá minél jobban kínálja az Apple ezt a technológiát jövőbeli versenytársainak, több tröszt ellenes fejfájást is elkerülhet. Tehát az Apple Car kétségtelenül olyan műszerfallal fog rendelkezni, amely nagyon hasonlít a CarPlay 2.0-ra. Szorosan integrálva nem csak az iPhone-ba, hanem az Apple Maps-be, az Apple Music-ba és másokba is. Ez azonban minden más autógyártó számára is elérhető lesz, aki hozzá akarja adni természetesen. Ez megnehezíti a szabályozó hatóságok számára, hogy azzal vádolják az Apple-t, hogy termék lekötéssel próbálja eladni az Apple Car-t. Szóval az Apple a hátulsó ajtón megy be a színpadra. Tehát ugye tudjuk, hogy az iTunes megelőzte az iPodot, a HealthKit és a Health alkalmazás pedig az Apple Watch érkezését, és nyilvánvaló, hogy az AR-Kit, az átjáró az Apple sokat pletykázott Augmented Reality, az AR és a Virtual Reality VR fejhallgatójához, a HomeKit megelőzte a HomePodot, pám-pám, valami megelőzi az Apple autót. Az Apple-nek is régóta van egy Ha megépíted, jönni fognak stratégiája. Láttuk ezt az Apple Pay esetében, amely ugye az érintés nélküli fizetések elterjedését hajtotta végre. Eleinte az Egyesült Államokban, ma pedig az Apple digitális azonosítójával a világszerte. Én is használom, fizetek rendszeresen vele. A CarPlay 2.0 ugyanez. Az Apple most mindenkinek megmutatja abban a reményben, hogy felkelti a vásárlók keresletét a technológia iránt, ami viszont nyomást gyakorol majd az autógyártókra, hogy ezt alkalmazzák is. Pontosan ez történt már a sima CarPlay esetében is, amely már a világszerte eladott új autók több mint 80%-ába érhető el. Ez a százalék még magasabb lesz, ha modellenként számítják ki, ugye, és sok autógyártó nem tartalmazza a belépő szintű csomagokban ezt a CarPlay-t, hanem minden modell rendelkezik legalább egy magasabb felszereltségi szinttel, és akkor ebbe több pénzért ezt a CarPlay-t is felajánlják. Tehát az integráltabb CarPlay nem csak kedvcsináló, hanem segítheti a felhasználókat az Apple Car élményben. Tehát amit az Apple tulajdonképpen átvehet más autógyártók műszerfalairól, az iPhone tulajdonosoknak pedig ez az egész kényelmesebbé válik, és megismerkedhetnek az Apple elegánsabb módszereivel, ami megkönnyíti az átállást egy teljesen Apple gyártmányú autóvá. Súlyból pam-pam. Tehát, hogy az Apple nagyon finoman, ilyen cseppenként adagolja be az autóját, megmutatja az embereknek, hogy tulajdonképpen mit lehet, milyen élményt lehet majd elérni azzal az autóval, és akkor persze, hogy abban az autóban még lesz egy plusz, amivel ugye ráveszi majd a vásárlókat, hogy leváltsák az autóikat arra az új Apple autóra. Fontolgatják, hogy az Apple ezt kiterjeszthetné például egy olyan Car OS-re, amely más autógyártók számára is elérhető lesz. Egyébként a Google már dolgozik valami hasonlón az Android Automotive-val, amelyen a hírek szerint a Ford és a Volvo is részt vesz, tehát elég híres, kemény cégek szálltak be ebbe. Az Apple nem szándékozik átengedni ezt a piacot a Google-nek, így a CarPlay 2.0 csak az első lépés a nagyobb ambíció fele. És ugye ez a nagyobb ambíció az a tütű. Na, ha a CarPlay következő verziója elég népszerűvé válik, talán az Apple készíthet egy olyan verziót, amely teljesen a járművekbe van beépítve. Persze ezek mind spekulációk, de itt mondom a lehetőségeket, amiket én is olvastam, meg látok esetleg, hogy nézőknek egy összefoglaltabb képet, egy átfogóbb képet tudjunk adni. Tehát, hogyha beépítik ezt a járművekbe, akkor nem fog iPhone-t igényelni. Tehát az Apple Car OS hasznos lehet az autógyártók számára, amelyek mindig olyan funkciókat keresnek, amelyek növelhetik az eladásokat és csökkenthetik a kiadásokat. És akkor, ha abból a meggondolásból indulunk ki, hogy mi mit előzött meg, így záróakkordként levonhatjuk a következtetést, hogy ugye az Apple Auto projektje továbbra is jó úton halad, ami azt jelenti, hogy az első Apple Car nem sokkal ezután jelenhet meg. Tehát a CarPlay-t az tulajdonképpen 2023, de valószínűbb, hogy 2024-re várhatjuk más járműveken is. Egyébként, ami ott átvette a projektet, az a bizonyos Kevin Lynch, az Apple alelnöke, a hírek szerint átszervezte a vezetői csapatot, és a csoport állítólag elüti azokat a határidőket, amelyeket előző vezetése alatt elmulasztott. Na, erre nagyon várok, és remélem, hogy elüti azokat a fejlesztéseket is, amiket az előző fejlesztések alatt ugye elmulasztottak. Bennem azért egy picit több elvárás van így az Apple-el szembe. Remélem, hogy eléri ezt az ambiciózus célt, bár egy kicsit kételkedek, kicsit szkeptikus lettem, pláne ezután a WWDC után is, hogy 2025-ig teljesen autonóm autót építsen, nem hagyta abba a próbálkozást. Viszont az is lehetséges, hogy az Apple az önvezetési szempontokat háttérbe szorítja, és helyette egy jól megtervezett Apple autót az iPhone összes minden csengőjével, sipkájával együtt fog kiadni. És bár ugye léteznek önvezető autók, ugye a Tesla az egyik a leghíresebb, hát még nem tökéletesek. És lehet, hogy ezért is óvakodik az Apple ezt úgymond piacra bocsájtani. Elég sok a baleset az önvezető autókba, úgyhogy én kíváncsian várom ezt a bizonyos tökéletességet, mert az is igaz, hogy az önvezetésben, ha csak egyetlen szenzor nem működik, akkor kaput. Neki mehetünk a jövő hétnek, viszont a rendszer indításkor és az önvezetés bekapcsolásakor mindig futtat egy ilyen gyors ellenőrzést, hogy megnézze, hogy minden teljes mértékben rendben van, de tudjuk, hogy az ember csinált dolgokban mindig lehetnek hibák, bagok, és ezek ugye kellemetlen dolgokhoz vezetnek. Ha bár a szoftver programozás tökéletes, de például az utazási sebesség miatt, ugye a szél, meg gödrök, meg minden miatt egy szenzor csatlakozója kontakthibás lehet, ekkor bizony a forró pillanatban ez pont nem a legmegfelelőbb dolog, és ugye ennek fatális kimenetele lehet, indulhat a lavina. Tehát ez az önvezetés, ez azért még szerintem ahhoz, hogy teljesen tökéletes legyen, várat magára. Ugye rengeteg ilyen videoklipet láttunk, hogy a Teslában így alusznak, horkolnak és minden, de még vannak olyan dolgok, amiket nem érzékelnek ezek a szenzorok, és ezért vannak balesetek, és vannak amik a meghibásodások miatt is. Úgyhogy nagyjából a technológia fejlődik, de én azt mondanám, hogy valami minél bonyolultabb, annál több lehetőség van a meghibásodásra, és szerintem az Apple autó ezért is próbálja késleltetni ezt az önvezetős autó kiadását. Nem is vagyok meggyőződve, hogy az, amit kiadnak, teljesen ilyen önvezetős fajta lesz.
Megérkeztek az új szoftverek is, mind az iPhone-ra, mind pedig az iPad-re. Ezek egyelőre csak bétaként érhetőek el, és majd szeptemberben, amikor érkeznek az új iPhone-ok, akkor lesznek letölthetők teljes változatukban. Elsősorban az iPhone-ok esetében. Melyik készülékek kapják meg, és ami ennél is fontosabb, milyen újdonságokat fog hozni az iOS 16?
Nos, a szoftokról akkor gyorsan, a macOS Ventura ugye a számos újdonságot tartalmaz, könnyebben, egyszerűbben kezelhetjük a megnyitott ablakainkat. A kereső a Spotlight névre hallgat, és fejlettebb lett, például időzítőt állíthatunk be, képeket kereshetünk rá, parancsikonokat indíthatunk el. A Safari tábjait vagy azok csoportjait megoszthatjuk másokkal, az adott Safari-s beállításaink szinkronizálva lesznek a készülékeink között. Ugye javult a biztonság egy újfajta biztonsági rendszerrel, ami szintén szinkronizálva van a készülékek között, például a Touch ID. Akkor egy elküldött üzenetet lehet szerkeszteni és törölni, na én ezt a funkciót nagyon vártam már, valamint meg lehet jelölni egy bejövő üzenetet nem olvasottként is. Ez is egy elég fontos dolog, ami az e-mailekben ugye már előfordul régóta, de az üzenetekben nem. Ez jó, mert akkor vissza tudok könnyen térni arra az üzenetre. Bejött a SharePlay funkció, ami egy összehangolt funkció arra, hogy közösen zenét, filmet fogyasszunk, akár csetes, éles közvetítésben is. Használjuk az iPhone kamerát laptopos kamerának is, ez is egy nagyon jó dolog, érdekes, ugye könnyen lehet manőverezni vele. Az e-mailjeinket már visszavonhatjuk és ütemezhetjük. Az alkalmazásokat tekintve is ez az operációs rendszer, ami a legtöbb alkalmazást tartalmazza a macOS-ek közül. Az iOS 16 a legújabb verziója iPhone-okban lévő iOS-nek. Nagyrészt a záróképernyőt érte változás ebben a verzióban, a felhasználók több hozzáférést kapnak ahhoz, hogy testre szabják a záróképernyőjüket, mint például napszak függvényében változó háttérkép, animált háttérkép, na én ettől nem esek hanyat, de ez is benne van. Az érintések a képernyő alján fognak helyet foglalni, hogy a kívánt háttért tisztában lássuk. Ugyanúgy, hogy a macOS Ventura esetében itt is megkapjuk a funkciót, hogy az elküldött üzeneteket szerkesszük és visszavonjuk, valamint, hogy a bejövő üzeneteket megjelöljük olvasottként. Most egy kicsit bővebben erről a megújult zárt képernyőről, bár nem szívesen beszélek, de muszáj beszélnem, mert akkora port kavar a világba, és akkor én lepontoznám ezért az Apple, de hadd mondjunk pár szót erről is, tehát ez a biggest update ever, vagyis a legnagyobb újítás, ami valaha létezett, így hangzott el. Na, az értesítések, azt mondtam, alulra kerülnek, kitűzhetők lesznek a widgetek, a háttérképhez igazodik majd az óra színe, változtatni lehet a betűtípusokon. Ezek nem ilyen nagyon praktikus emberek, én praktikus ember vagyok, tehát most persze adok a dizájnra, de nem csiklint nagyon, hogy milyen színű az óra, fő az, hogy jól lássam. De behozta ezt a változást az Apple, ugye? Tehát mennyi információ jelenhet meg a képernyőn, ezt is szabályozhatjuk, például több widget is megjelenhet egymás mellé, valamint lesznek előre készített, de személyre szabható témák, amiket lehet böngészni és letölteni a felhasználónak. A fejlesztők megkapják a widget kitet, amivel ugye tervezhetnek alkalmazásaikra záróképernyő widgeteket. Most szintén érkezik az iOS 16-ban a Live Activities API, ami egy folyamatosan alkalmazkodó értesítéshez hasonlít, tehát hogy merre jár az Uber, például mennyi épp a meccsnek az eredménye, és ezen túl elég sok értesítés helyett egy folyamatosan frissülő iPhone záró képernyő lesz, ha az applikáció hasznosítja a Live Activities appet természetesen. Ezentúl a fókuszmódhoz a főképernyőn kívül alkalmazkodik a záróképernyő is, sőt az alkalmazások is a Safariban, a naptárban, az üzenetekben ezentúl beállíthatók például a fókusz munkamódhoz azok a weboldalak, kontaktok, események, amik megjelenjenek például 9 és 17 óra között, ugye munkaidőben, a többi pedig elrejtve marad. Tehát a fejlesztők kapnak API-t, amivel saját alkalmazásaikban is implementálhatják ezt. Az iMessage üzenetek ezentúl küldés után is szerkeszthetők lesznek, és ha olyant írtunk, aminek nem elég a szerkesztés, vissza is lehet vonni az elküldött üzenetet, tehát hogy a fejlesztőknek érkezik a Shared with You API, ami használatával az iMessage üzenetben megosztott linkek feltüntethetőek az adott alkalmazásban és az üzenetet fogadó félnél is. Tehát a SharePlay megosztott lejátszás ezentúl elérhető az üzenetekben is, nem csak ugye a FaceTime-on, és bővül a harmadik féltől származó SharePlay-t támogató alkalmazások száma is. Ez ugye azoknak szól, akik ezt jobban kiaknázzák, mint én inkább nagyjából a más funkciókra vagyok rágerjedve az iPhone szempontjából. Tehát frissül a FaceTime is, megkapja a handoff lehetőséget, vagyis az iPhone-on elkezdett hívás folytatható lesz számítógépen is, ugye ha közelébe kerülünk a Mac-ünknek. Az iPhone kameráit ezentúl pedig, amint már mondtam, használni lehet majd a Mac kamerájaként is. A Mac automatikusan felismeri a telefont, és annak a hátlapi kamerájára vált, ha érzékeli a mobilt. Most itt ez is vitatható, hogy jó a hátlapi kamera, vagy inkább az előlapi kamerára kellett volna váltson, viszont ha megfordítjuk a telefont, akkor tulajdonképpen a képet a Mac-nek a képernyőjén látjuk, tehát azért is használja talán a Mac a hátlapi kamerát, mert az egy sokkal erősebb, sokkal nagyobb felbontású, jobb a fényérzékenységgel rendelkezik, mint az Apple-nek az előlapi kamerája. Ebből a meggondolásból gondolom. A prezentáció szerint az új macOS Ventura és az új iOS 16 vezeték nélkül automatikusan felismeri majd egymást, viszont kérdés, hogy kell-e hozzá az a MagSafe kiegészítő, amit ugye a demóban láthattunk, és szerintem egyelőre fog kelleni, mert csendesen megemlítették, hogy a Belkin gyártja majd az első Mac-re csatlakoztató iPhone tartókat. Na most az Apple szerint állítólag 18 milliárd alkalommal használják egy hónapban az iOS alapértelmezett billentyűzetének a diktálási funkcióját. Na ezekben benne vagyok én is ebbe a 18 millióba, és én ezt elég sokat használom, és elég sokat mérgelődtem is, de ezentúl a diktálás közben megnyitva marad a billentyűzet, és ezért mérgelődtem, mert mondtam én egyet, ő értett valamit, és nem tudtam belejavítani, egy kicsit olyan körülményes volt, le kellett állítani a diktálást, ugye akkor bementem a szövegbe, kijelöltem, kitöröltem. Na de ezentúl a diktálás közben megnyitva marad a billentyűzet is, így bele lehet nyúlni a diktált szövegbe kézzel, és bele lehet beszélni az éppen pötyögött szövegbe is. Na ezt az újítást, ezt azért díjazom. A Siri ezentúl képes lesz külön manuális beállítás nélkül használni a diktálást és a hangparancsokat is az App Intense API-t adaptáló programokban. Ugye frissül a Live Text API is, ezentúl nem csak fotókon és kamera alkalmazásban, de videóban is képes az iOS felismerni és kijelölni, valamint kimásolni a szöveget. Ugye fotókban képeket kijelölve hasonlóan a szöveg kijelöléséhez ezentúl kiválasztható különböző témák, például állatok, emberek is, tehát a kijelölt részek képből kimásolhatók, máshova pedig fotóként beilleszthetőek lesznek. Na most, hogy ez mennyire működik majd pontosan, az jó kérdés, de a demóban meglepő módon elég jól működött. Az Apple pénztárcát használva ezentúl megoszthatók a különböző kulcsok, például a hotelszoba vagy az autókulcsa, ahol van ilyen digitális kulcs lehetőség. Ugye a cég dolgozik rajta, hogy az iOS-en kívül is működjön ez a megosztás. Még egy újdonság, ami elhangzott a WWDC-n, hogy indul a Tap to Pay funkció. De vajon ez micsoda? Szóval az Apple azt mondja, hogy ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy iPhone-unkkal zökkenőmentesen és biztonságosan fogadják el az Apple Pay fizetéseket egy egyszerűen érintéssel. Tehát úgy, hogy a kasszánál mi a kártyát hozzáérintjük a POS-hez, tehát a fizetőhöz, így, hogyha hozzáérítjük majd a kártyát fel a telefonhoz, akkor valaki akar fizetni, akkor leveszi a telefon a kártyáról a pénzt. Tehát ez nagyjából azt jelenti. Tehát a funkció az érintés nélküli hitelkártyák és betéti kártyák, valamint más digitális pénztárcák esetében is fog működni állítólag. Tehát az Apple új funkciójának legérdekesebb része, hogy a vállalat valójában harmadik felekkel szövetkezik. És ez nem nagyon jellemző az Apple-re, hogy nyit a third party fele, tehát a harmadik fél fele, mert ő mindent általában úgy csinál, hogy csak ő, és akkor itt azért ezt a politikát megértem, mert így rengeteg hiba lehetőséget ki lehet szűrni, tehát hogy akkor az Apple tudja, hogy mit csinál, és azon a vonalon halad tovább. Na de most nyitott. És az Apple szerint a Stripe lesz az első fizetési platform, amely kínálja a tap-to-pay funkciót az iPhone-on, tehát akit majd érdekel, akkor az a Stripe-ot keresse. Többek között a Shopify Point of Sale alkalmazás frissítésén keresztül. És már is magyarázom, hogy ez mit jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy nem egy natív iOS funkció lesz, hanem az Apple megnyitja az iPhone-ban lévő NFC chipet, a Near Field Connection chipet, harmadik fél fizetési platformjai előtt, hogy olyan alkalmazásokat hozzanak létre, amelyek lehetővé teszik a tap-to-pay technológiát. Nos, ha már a pénznél vagyunk, vagyis inkább a fizetési lehetőségeknél tartunk, megemlítem, hogy indul az iOS 16-tal az Apple Pay Later, magyarul fizessünk később funkció, ami tulajdonképpen egy ilyen virtuális hitelkártyaszerűség valami, akármi, az Apple Pay rendszeren belül. Arról egyelőre nem volt szó, hogy ez a vedd meg most, és majd fizesd vissza később, vagy fizesd vissza részletekben, vagy ez pontosan hogy fog történni, és hogy ez a szolgáltatás elérhető lesz-e az Egyesült Államokon kívül, de szerintem még egyelőre nem lesz elérhető. Nagyon nem fogadnék rá, hogy elérhető lesz. De idővel majd úgy, ahogy az Apple Pay elterjedt, valószínűleg ez is elterjedt, meg szerintem a hitelkeret erre sem lesz valami óriási. Tehát, hogy apróságokat meg lehet venni, ugye tulajdonképpen az Apple fizet helyetted, és te majd aztán visszafizeted, ha van amiből. És ez azért Amerikában nagyon elterjedt, hogy az emberek vásárolgatnak hitelkártyára, és aztán elfelejtik visszatenni a pénzt. Na most az Apple Pay-jel fizetett megrendelések kiszállítását ezentúl követheti a felhasználó a pénztárca alkalmazásban. Ez is egy elég jó, úgymond, funkció. Frissül az Apple térkép, részletesebbek lesznek a sajnos amerikai nagyvárosok 3D-s madártávlat nézetei, de Európából is vannak ugye országok, ahol ez a frissítés megtörténik, Franciaország, Anglia, Svájc. Hát, ha majd 10 év múlva eljutunk Romániába is, hogy ezeket a 3D-s épületeket feltüntetik majd a térképen. És ami érdekesebb talán, hogy frissül a tömegközlekedési információk megjelenítése. Ezentúl az almás térkép kiszámolja, hogy mennyibe kerül majd az út. Ez egy nagyon praktikus funkció. A MapKit-et használva a megosztáson alapuló közösségi közlekedés alkalmazások egyenzentúl megjelenítik a rollereket, a bringákat az Apple térképen. Így a felhasználó tervezhet utat például egy Lime vagy egy Tier roller használatával, anélkül, hogy el kellene hagyni a térkép alkalmazást. Tehát a térkép ezentúl képes lesz több megállós utakat is tervezni. Ha valaki az Apple TV vagy az Apple News-on keresztül követi a sporthíreket, a Siri az iOS 16-ban okosabb válaszokat fog adni a kérdésekre. A tévén keresztül futó közvetítések nézhetőek lesznek a News-ban is. Legalábbis ezt ígérik, hogy Amerikában, Nagy-Britanniában, Kanadában és Ausztráliában egyelőre extra előfizetés nélkül ez a funkció elérhető lesz. A News alkalmazásban egy My Sports menüpont alatt gyűjti majd az iOS a meccseket és az eredményeket, de szinkronizál majd a többi Apple eszközzel is. Extra funkciót kap a családi megosztás, a kezdőképernyőről beállítható lesz az új Apple eszköz a családban gyerekeknek. Az iMessage-en keresztül lehet majd növelni a gyerekek képernyőjét, de érkezik a Family Checklist nevű funkció is, amin keresztül látható és kezelhető lesz minden a családon belül megosztott dolgok között, anélkül, hogy a beállítások között kellene turkálni. Tehát az iCloud fotókban megosztott mappákban ezentúl közvetlenül a kamerából lehet majd képet küldeni. Ha elmegy a felhasználó egy hétvégi kalandra, például beállítható lesz, hogy az összes ott készült fotót egyből feltöltse az iPhone egy megadott mappába, nem kell utólag a fotókon belül keresgélni. Ez mondjuk elég hasznos, mert akkor úgy könnyebben rendszerezni tudjuk ezeket. A családon vagy kapcsolaton belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében lesz egy safety check menüpont, amit használva át lehet nézni, ki fér hozzá a különböző fiókhoz, kinek adott hozzáférést a felhasználó különböző alkalmazásokhoz, jelszavakhoz. Ezek visszavonhatóak lesznek a safety check-en keresztül. Az viszont megint újból kérdés, hogy ez is csak az Egyesült Államokban lesz elérhető, vagy közzéteszik világszerte egyből. Hogy idővel közzétesznek mindent világszerte, ez egyértelmű, csak a kérdés az, hogy mikor. Az iOS nem áll meg azonban a telefonon, így frissülnek az okos otthonos funkciók is, ugye az Apple HomeKit ezentúl a Matter-t használja majd, egy új okos otthonos keretrendszer standardot, ami platformokon átvéve működik. Megújul ugye a CarPlay is, ezt már mondtam, ami az Apple szerint hatalmas siker, és az Amerikában eladott autók 98%-án fut. Tehát pont erről beszéltem, hogy Amerikában ugye egy nagy hasadás történt anno, azért, hogy van CarPlay vagy nincs CarPlay, és akkor így minden autós cég próbálja integrálni ezt. Az iOS 16-os fejlesztői beta verziója már elérhető, a nyílt beta pedig állítólag jön hamarosan. Kíváncsi leszek, hogy mennyire fog fagyni tőle a telefon, vagy milyen bugokat fog tartalmazni, ugye egy csomó újítást itt belegyömöszöltek, úgyhogy én azt várom. Viszont az Apple a telepítéshez minimum iPhone 8-ast szabott meg, tehát akinek ennél korábbi a telefonja, az sajnos nem fogja ezt az iOS 16-ost feltelepíteni magának. Tehát a 6S-esek, a 7-esek, nem tudom, ha még van valakinek előző generációs iPhone-ja, az nagyon kitartó lehet, tehát ezek már nem kapják meg az iOS 16-ot.
És akkor mi a helyzet az iPadOS-szel?
Az iPad is megkapja az iOS 16 összes funkcióját, ugye néhány extrával megszórva, ezek között van például az, hogy állítható lesz az ablakok mérete multitasking közben, ez a Stage Manager, valamint állítható lesz a megjelenített tartalom mérete, ezentúl rendszer szinten, ha valaki külső kijelzőre csatlakoztatva használja az iPad-jét, az M1-es modellek ott is tudják majd külön kis ablakokban futtatni az appokat. Teljes képernyőn viszont továbbra sem lehet úgy rendezni az ablakokat, mint egy asztali operációs rendszeren, még a Stage Managerrel sem, tehát marad az oldalról behúzott, osztott kijelzős módszer, vagy a lebegő ablakos variáció. Ez olyan érzést kelt, mintha az Apple szándékosan túl bonyolítaná az iPad multitaskinget. Ugye erről is olvastam jobb és rosszabb híreket, de több rosszat, mint jót sajnos. Frissül a fájlkezelő is, végre normális mappa nézet lesz, egyértelműen látható és megváltoztatható lesz a fájlok kiterjesztése. Listanézetben is lehet majd használni a mappákat, dedikált, vagyis a Macben már 1000 éve használt gombokkal könnyebb lesz a navigáció. Na és az iPad iOS 16-ban megérkezik az időjárás alkalmazás a táblagépre. Hát ettől lehidalok, kérlek szépen. Most persze parasztvakítás, de mindegy, tehát ilyenkor tudnék harapni. Azok, akik a Mac-et és az iPad-et is használják szerkesztéshez, ezentúl a Retina XRD kijelzős 12,9 hüvelykes iPad Pro-val képesek lesznek úgy dolgozni, hogy a tablet automatikusan alkalmazkodik a számítógépen használt képi világhoz, úgy adja majd vissza, hogy a szerkesztő a Mac-en is látja.
Összegzésképpen, hogyan látod az újdonságokat, és mit tartasz a legnagyobb wow-faktornak a mostani eszközökben, szoftverekben? Már ha van ilyen. Gondolom, hogy az iPad időjárás jelentését nem soroljuk ide, talán jövőben kapunk számológépet is erre az eszközre.
Jó nehéz kérdést tettél fel. Igen, én is vártam ezt a wow-faktort. Igazából az Apple mindig nagyokat alkotott. Az utóbbi időben, mintha az innováció picit úgy megtorpant volna, mert engem nem nyüggöznek le az, hogy ilyen emoji, olyan widget, tehát valami kell az a kicsit, az a több, amit az Apple mindig ajánlott. Hadd adjak egy példát, tehát a kezdetekben az iPhone és a többi telefon között fényév távolság volt. Ez szó szerint minőség, intuitív felhasználat, innováció szempontjából mérföldekre volt az Apple a többitől. Tehát elhúzott az a többi előtt. Tehát egy olyan volt, hogy versenyzett a csigával a nyuszi. Tehát mondhatnám úgy is, hogy az Apple volt az alfa és az omega is egyben. Na most amennyiben ugyan olyan léptékben folytatta volna az Apple a fejlesztéseket, mint ahogy azt elkezdte, és ott egy ideig, amíg ugye Steve Jobs zsenialitása megvolt az Apple-ben, sajnos mivel ő meghalt, ezt a zsenialitást magával vitte, és ezt az innovációs szomját is, ami benne volt. Mára az lett volna az elvárásom az Apple-től, hogy minimum a hologramos kommunikációt dobja piacra. Vagy esetleg olyan eszközöket alkosson, ami felül minden képzeletet. és ezért mondtam, hogy nem tudom, jó lett volna egy átlátszó képernyő, vagy egy valami, egy projekció, egy valami olyasmi, amivel az ember most egy egyszerű laptop felhasználásánál több, vagy egy egyszerű telefon felhasználásánál több élményt kap. Ebben az esetben nem jött meg. Tehát most nekem ez a VVDC nem volt egy akkora nagy wow faktor. Persze ott vannak azok az újdonságok, amiket felsoroltam, szépek, jók. Egyelőre egy csomó mindenről is vaktában beszéltem, mert ugye mikor kijön és kezdődnek a tesztek, akkor fognak majd kiderülni a valódi újítások, és hogy persze kellett újításokat implementáljon az Apple. Nem hiszem azt, hogy nincsen előrelépés, mert öngyilkos nem lehet az Apple, tehát saját magával csak nem tolhat ki, hogy teret veszítsen, ugye piacot veszítsen. Viszont ezek nem az én általam elvárt léptékek is. Szerintem szegény Steve Jobs forog a sírjába. Sajnálom, hogy ilyen szomorkásan kell zárjam, se ez a végkonklúzióm. Viszont tényleg, hogyha az az ember élne, akkor valójában az Apple fényévekre lenne attól, ahol most van. És remélem, hogy valamilyen csoda folytán azért ez az egész újraébred, és tényleg ez a brand, ez újra akkora innovációkkal fog előállni, amekkora innovációkat hozott a régebbiekben.
Attila, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma este Digitális Világ vendége voltál.
Én is köszönöm a beszélgetést és a hallgatóknak a figyelmet. A viszont hallásra és további szép estét kívánok.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Digitális Világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Palkó Attilának, a Marosvásárhelyi Rádió Volt munkatársának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, amelyik értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.